Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, telve van a hála a mi szíveinkkel, hogy itt lehetünk a te szent házadba. Köszönjük neked, atyánk, hogy adod a vágyordást az itt való lakozásra, és adod a vágyakozást arra, hogy a te üzenetedet befogadjuk. Atyám, add a te lelkedet, és töltsd be mindannyiunkat, hogy valóban mindaz az üzenet, amelyet ma szólni kívánsz hozzánk, az hadd tudjon beépülni a mi életünkbe, hogy azt megcselekedve a hétköznapokba tudjunk tovább téged szolgálni. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet mai hálaadó Isten tiszteletünkön, és engedjétek meg testvéreim, hogy megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel hadd köszöntsük körünkben Varga László Otto egyházunk főtitkárát. Szeretném is majd őt kérni az ige olvasására, de mielőtt ez megtörténne, a gyermekek szolgálatát fogjuk meghallgatni. A gyermekek szolgálata után pedig az énekkar szolgálatát, és majd utána kérjük Varga testvért.
Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és József mondta, hogy pár szót mondjak előtte magamról, mert lehet, hogy nem mindenki ismer jól. 54 éves vagyok, Budapesten születtem egy nem hívő családban. Az első 20 évemet így Isten nélkül éltem, és utána ismertem meg az Urat. Így tulajdonképpen felekezet nélkül így kerestem Istent, kerestem az igazságot, és úgy találtam meg a Bibliát olvasva. Utána megházasodtam, a feleségemmel 33 éve élünk házasságban. Ő neki van egy kis Békés Csabai kötődése is, hiszen az édesapjának a családja Békés Csabai volt, de már sajnos már mindenki elköltözött innen. Baliga Jánosnak hívták az ő édesapjának az apukáját, úgyhogy azért időnként el szoktunk jönni így kicsit megnézni a régi emlékeket. Két gyermekünk van. Gergely és Zsófia, ők már kirepültek otthonról, Gergely már megházasodott. Mind a ketten megtértek, bemerítkeztek, és a Budapesti Fókusz gyülekezetnek a tagjai, és mi is oda járunk most jelenleg a feleségemmel. Eredetileg én mérnök voltam, és 30 éves koromig ebben a szakmában dolgoztam, és aztán így kerültünk el Budapestről Sopronba, és Sopronban ismertem meg a baptista közösséget, 1994-ben azóta vagyok tagja ennek a közösségnek, és ott volt aztán a lelkipásztori elhívásom, 11 évet voltam Sopronban lelkipásztor, és 12-t Szombathelyen, és amióta ebben az új szolgálatban vagyok, most nem vagyok aktív lelkipásztor, hanem a Fókusz gyülekezetnek a tagjaiként éljük az életünket a feleségemmel. Ő egyébként nyelvtanár, művészettörténész, idegenvezető, ilyesmi dolgokkal foglalkozik, jelenleg pedig a Bartók Béla konzervatóriumban tanít. Hát röviden ennyit magamról, magunkról, a családunkról, és meg fogom kérni Jocót, hogy vetítse ki, elvileg be van kapcsolva az én gépen, vagy Benyámin, bocsánat, elnézést. A mai napon a hálaadás alkalmával egy témát hoztam tulajdonképpen a gyülekezetbe, ami a délelőttöt és a délutánt is fogja kísérni, és ez pedig a felelősségnek a témája, és a délelőtt folyamán majd az Efézusi levélből fogok néhány gondolatot elmondani, hogy miért is lehetünk mi hálásak a felelősségért. Ez az ige, amit felolvastam, ez az alapige tulajdonképpen délelőtt is és délután is, és most a délután fogok erről részletesebben majd beszélni, most csak egy gondolatot szeretnék megemlíteni, hogy azt olvassuk itt ebben az igében, hogy az én atyám, mondja Jézus, mindent átadott nekem. Sok tekintetben szoktunk erről beszélni, hogy mit is jelent azt, hogy Jézus kapott egy küldetést az atyától, de most csak ennyit szeretnék mondani, hogy gondolják el a testvérek, hogy azért mekkora nagy felelősséget vett át Jézus. Azt mondja, hogy mindent, az Atya mindent átadott neki. Egy picit így gondolja bele mindenki, hogy mondjuk bemegy holnap a munkahelyére, és azt mondja mondjuk a főnöke, hogy figyelj, holnaptól mindent átadok neked, minden a te felelősségét ezen a munkahelyen, hogy hogyan gondolkoznánk erről. Azért valószínű, hogy furcsa lenne, megijednénk tőle. És Jézus ezt a felelősséget, ezt hordozta. Erről szeretnék ma beszélni, hogy ez mit is jelent. Általában a hálaadáskor, innen is van a hálaadó napunk, a terményért szoktunk hálát adni, azért, hogy Isten megadja nekünk az életünknek az a legfontosabb alapjait. Azt, hogy hol lakhatunk, hogy mit ihatunk, mit ehetünk. De mai napon inkább egy kicsit a lelki-szellemi áldásokról szeretnék beszélni, és ebben kapcsolatban is a felelősségről. És majd szeretném azt megmutatni, hogy a felelősséget milyen módon tudunk hálát adni, és hogy ebből pedig milyen áldások következnek az életünkbe. Hát nem tudom, kinek mi jut eszébe a felelősségről, úgy elsőre. Ez egy, amikor meghallja ezt a szót, akkor egy hirtelen egy nagy pozitív boldogság tölti el, vagy pedig inkább egy kicsit a teher jut eszébe róla. Így a bólogatásokból inkább utóbbit érzékelem, hogy azért a mai kultúránkban, amikor azt halljuk, hogy felelősség, akkor hát nem éppen az jut eszünkbe, hogy fú, milyen fantasztikus ez a dolog, hanem egy kicsit úgy megijedünk tőle. Tudjuk azt, hogy főleg a fiatalság tekintetében egyre nagyobb az óckodás ettől, hogy felelősséget vállaljunk. De azért legyünk őszinték, az idősebbek is talán könnyebben alszunk, meg könnyebben vagyunk, amikor nincs éppen rajtunk valamilyen nagy felelősség. Szeretünk-e egyáltalán felelősséget vállalni? Hogy vagyunk ezzel a kérdéssel? Hoztam egy furcsa idézetet. Ez egy blues számnak az egyik mondata. Ugye tudjuk, hogy annak idején Amerikában ez a műfaj ez úgy született, hogy az egyszerű emberek a sok keserűségüket öntötték bele a dalokba. Nyilván nem akkor, amikor megismerték már Krisztust, hanem amikor úgy voltak, hogy elnyomás alatt voltak, és igazából nem értették az életüket, és sok fájdalmuk volt. Hát egy magyar blues énekes egyik ilyen kicsit önéletrajzi, szerintem önéletrajzi számában van ez a mondat, hogy senki sem várt semmit tőlem. Ez egyébként Deák Bill Gyulától van ez az idézet. Mit gondolnak a testvérek, hogy ez egy pozitív része volt ennek a dalnak, hogy hú, milyen jó dolgom van, hogy tőlem senki sem vár el semmit, vagy inkább egy keserű mondat ez. Ugye ez egy keserű mondat, és itt is milyen érdekes, hogy önmagában a felelősségtől azért inkább tartunk, meg nem akarunk túl sokat belőle, de nagyon érezzük, hogy amikor ez a mondat elhangzott, akkor ez inkább egy nyomorúság volt. Azt nem tudom, ugye ezt ő tudná megmondani pontosan, hogy mit is jelent ez, de én azt mondanám, hogy valahogy úgy értem ezt, hogy szörnyű volt ez az élet, amikor teljesen mindegy volt, hogy én mit csinálok. Senkit nem érdekelt, senki sem várt tőlem semmit. Igazából ez egy nyomorult állapot. És innen szeretnék indulni, hogy amikor rajtunk van a felelősség, akkor talán nehéz. De gondoljunk bele abba az állapotba, hogy amikor nincs semmi dolgunk, nincs semmi felelősségünk, hogy az milyen fájdalmas tud lenni. A mai napon délelőtt 7 felelősséget szeretnék az Efézusi levélből megmutatni, és 7 hálaadási okot, és 7 áldást. Kérlek benneteket, hogy hallgassuk úgy, hogy mindenkinek hiszem azt, hogy van benne valamilyen üzenet, hogyha nyitott szívvel vagyunk, hogy Isten rámutat valamire, hogy miért is lehetünk hálások. Az első ilyen nagy felelősségünk, amit Isten igéje megmutat, azt úgy fogalmaztam, hogy Krisztusnak a magasztalása. Úgy olvassuk az Efezusi levélben, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ha valaki továbbolvassa az Efezusi levélnek ezt az első részét, akkor még háromszor fogja találni ezt, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Azt mondja Pál apostol, hogy tulajdonképpen ez a leglényegesebb dolog, amiért mi itt vagyunk ezen a földön. Hogy sok mindent csinálunk, és ahogy valamelyik énekben vagy mondatban benne volt, hogy az életben annyi minden van, ami aztán fölösleges igazából, de vannak olyan dolgok, amik meg a lényeget érintő, hogy miért is kerültünk mi ide erre a bolygóra, és ez pontosan az, hogy Krisztust magasztaljuk, hogy fölemeljük az ő nevét szavakban, az életünkkel, cselekedetünkkel, sokféle módon. Hálát adhatunk ezért, hogy az életünknek van egy ilyen különleges lényege. Talán úgy is gondolhatjuk, hogy ha most elképzeljük ezt a világot egy lakásnak, akkor a lakásban szoktak lenni képek a falon, amik igazából úgy tűnik, hogy nem olyan fontosak, de mégis a lakásnak a díszei és valamiféle igazi derűt hoz be az életbe. Hát ilyenek vagyunk mi egyenként ebben a világban. Egy-egy kép az emberek számára, aminek az az üzenete, hogy Krisztust magasztaljuk. A saját életemben, hogyha egy példát hozhatok erről, azt tudnám mondani, hogy az első 20 évben nagyjából arról szólt az életem, hogy megpróbáltam valahogy bebizonyítani, hogy én is vagyok valaki. 9 éves koromban elváltak a szüleim, akkor egy másik iskolába kerültem, sose tudtam beilleszkedni. Volt egy ilyen, tehát korábban egy vidám gyerek voltam, utána pedig olyan voltam, aki úgy visszahúzódott, és tanárok is, meg mindenki azt mondta, hogy hát igazából én nem vagyok egy valaki, nem vagyok egy tehetséges gyerek, a futottak még kategóriába tartoztam, és próbáltam valahogy megmutatni, hogy én is vagyok valaki. Küzdöttem ezért, aztán tanultam és sok mindent csináltam, és amikor megismertem az Istent, akkor egy különlegesen jó dolog volt megérteni, hogy igazából erre nincs szükség. Mert én az vagyok, amivé Isten teremtett, Istennek a gyermeke, akit Isten szeret, és nekem igazán az a dolgom, hogy őt magasztaljam, és őt dicsőítsem. Ez egy különleges változás volt már az életemben, amikor megtértem. És milyen áldás van ebből, hogyha valaki hálát tud adni, hogy ő Krisztus magasztalására van. Azt olvassuk az Efezusi levélben, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, ez nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Az örök élet a legnagyobb ajándék, hiszen Isten megváltott minket, ő azt mondta, hogy itt a földön ez a mi legfőbb feladatunk, és ajándékba adta nekünk az örök életet. Hát lehetünk ezért hálásak, és lehet, hogy a hétköznapokban talán ez a két dolog időnként el is tud halványulni, mert mindig jön egy következő munkanap, mindig jön egy következő baj, egy nehézség, amivel küzdünk, de itt most a háladó napon hadd vezessen minket Isten igéje erre, hogy ezért tényleg igazán hálásak lehetünk. A második ilyen gondolat az Efezusi levélben, és mondom, hogy Józsefnek odaadtam egy ilyen kis könyvjelzőt, elektronikus könyvjelzőt, amit a mobiltelefonra lehet kirakni, amiben összefoglalva leírtam mindent, amit ma el fogok mondani, úgyhogy majd emlékezetül megkaphatják a testvérek. Szóval a második ilyen gondolat, én úgy fogalmaztam, hogy a szenvedélyes szolgálat. Pál apostol az Efezusi levélben a harmadik részben így ír. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. És hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Úgy is mondhatnánk ezt a részt, hogy ez Pál apostolnak az evangelizációs stratégiája. És nézzük a testvérek, hogy hogyan is kezdi őt. Azt mondja, hogy ő úgy beszél az evangéliumról, hogy a pogányoknak hirdetem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Hát ismerjük Pál apostol életét, nem lehet rá mondani, hogy ő ilyen langyos módon elérdegélt volna itt a földön, hanem egy igazán erőteljes ember volt, és egy, mondjuk úgy, hogy egy szenvedélyesen szolgálta Krisztust. És azt is tudjuk a Bibliából, hogy ez mindannyiunknak a felelőssége. És szeretném ezt a második felelősséget mondani, hogy ez egy hálaadás lehet a szívünkben, hogy igen, a legfőképp azért vagyunk, hogy Krisztust magasztaljuk, de van egy ilyen hétköznapi gyakorlati dolgunk is, hogy hirdessük az evangéliumot. És Pál apostol úgy teszi ezt, hogy először beszél Krisztus mérhetetlen gazdagságáról. Hát mikor tud ő beszélni, mikor tud valaki beszélni Krisztus mérhetetlen gazdagságáról? Hát ha ő maga ezt tapasztalja. És hogy amikor hogy hosszan benne vagyunk már az Úr követésében, a hétköznapokban, néha ez el tud halványulni. Van egy nagyon kedves példám, amikor megtért egy ember, és ment haza tulajdonképpen a megtérése utáni napon, és a szomszédjának már mondta az örömét, hogy ő megszabadult a bűneiből, és hogy mennyire boldog. És a szomszédja kérdezgetett dolgokat tőle, hogy vannak ezek a dolgok itt a gyülekezetben, stb. És hát mindenről válaszolt az ő tudása szerint, ami ugye hát egy egynapos tudás volt nagyjából, és ment más jövő héten a gyülekezetbe, és mondta a lelkipásztornak, hogy hát mi történt. És mondta, hogy hát ezt kérdezte a szomszéd, én ezt válaszoltam, meg azt is kérdezte, ezt válaszoltam, és a lelkipásztor fogta a fejét, hogy hát figyelj, amiket mondta, azok nem úgy vannak, hát azok ne, ez így van, meg úgy van, azt mondja, hogy ó, semmi baj, azt mondja, gyorsan fölhatta a telefont, fölhívta, szevasz Józsi, figyelj, hát amikor mondtam neked, akkor azt rosszul mondtam, az nem így van, hanem amúgy van. És az történt, hogy lehet, hogy nem mondott mindent jól, sőt, sok mindent rosszul mondott, de a szomszédja az valamit értett ebből, hogy ezzel az emberrel valami történt. Ezzel az emberrel valami történt, mert annyira szenvedélyes és lelkesen beszél Krisztusról. Hát valami ilyesmiről beszél Pál is, hogy ez a tűz legyen a szívünkben, és utána beszél róla, hogy amikor már egy embernek elmondtam, hogy én mennyire szeretem Krisztust, és mennyire szeretem őt követni, akkor már utána beszéltek arról, hogy na, hogy is vannak ezek a dolgok, így a Pál, hogy ugye beszél arról, hogy mi a ma titok megvalósulásának a rendje. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy végül azt mondja, hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejdelemség és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Hogy a harmadik ilyen üzenetünk az a mi közösségünk, az egyház, ugye a gyülekezet, a helyi gyülekezet, a baptista egyház, a nagy egyház, hogyha mi egy fény és világosság vagyunk ebben a városban, akkor tudjuk ezt betölteni. Hálaadás tehát a gyakorlati értelmért az életemnek. Hogy tulajdonképpen minden nap fölkelünk, akkor elmondhatunk egy imát, hogy Uram, itt vagyunk, kérlek, hogy segíts, hogy tudok hirdetni a te igédet, hogy tudok bizonyságot tenni rólad. Az én életemben ennek volt egy pontja, amit említettem a testvéreknek, hogy 30 éves koromban elhívott az Úr lelkipásztornak, és tudom, hogy azóta ez az én életemnek, a gyakorlati részének az igazi értelme, és ebbe többször megerősített, és ez egy igazi hálaadás számomra, hogy úgy élhetek ezen a földön, hogy tudom azt, hogy mi az a minden nap, hogy mi az, amit nekem tennem kell. Miért vagyok én itt tulajdonképpen? Egyszer egy biztosító társaságos emberrel beszélgettem, akivel kötöttünk egy biztosítást a feleségemmel, ilyen félig meddig barátok is voltunk, és amikor megkötöttük a biztosítást, akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, hogy ha már így most megkötöttük a biztosítást, azért mondanék neked valamit, hogy igazából én is egy biztosító társaságnál dolgozom. És akkor nézett, hogy hát én mit bóckodtam itt vele, hogy akkor ő kötött velem biztosítást, ha én is ott dolgozok, akkor... És mondom, hát nem teljesen ugyanolyannál, mint te, mert te egy olyan biztosító társaságnál dolgozol, ami a halál előtti életet biztosítja. Én pedig egy olyannál dolgozom, amelyik a halál utáni életet biztosítja. És aztán tudtunk egy jót beszélgetni Krisztusról. Ezt csak azért mondtam egy példának, hogy minden helyzetben megtalálhatjuk azt, hogy ennek ezt a gyakorlati dolgot hogyan tudjuk megvalósítani, és ez egy nagy hálaadás az életünkbe. És mi ebből az áldás? Hát biztos a testvérek is tapasztalták, hogy amikor úgy bizonyságot tudtak tenni, és úgy érezték, hogy hú, tudtam beszélni Krisztusról, akkor az megvidámít bennünket. Akkor úgy érezzük, hogy hú, tényleg van valami értelme, hogy itt vagyok. Az Efezusi levélben olvassuk, hogy és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Amikor az evangélium továbbadásában munkálkodunk, akkor egyre jobban megismerjük Krisztusnak a mindent átható szeretetét, és ez az, ami egy lelki egészséget ad nekünk. Rengeteg problémánk lehet, nehézségünk lehet, de ha ebbe vagyunk, akkor azt mondja Isten igéje, hogy igen, lelkileg egészségesek leszünk. A következő nagy téma, amivel az Efezusi levél foglalkozik, az a szeretetteljes testvéri közösség. Így olvassuk az igében, kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Úgy látszik, hogy ez szintén egy felelősségünk, hogy a közösségben, a testvéri közösségben hogyan vagyunk. Ezekből a mondatokból látszik, hogy ezért az nem teljesen magától értetődő. Tehát ez nem úgy történik, hogy valaki bejön egy gyülekezetbe, és akkor itt mindenki mindenkit szeret, és soha semmilyen konfliktus lesz. Hát ez biztos a testvérek is tapasztalták. Én akárhány gyülekezetben voltam, úgy komolyabban tapasztaltam én is, hogy ezért tenni kell, dolgozni kell. Azt mondja, hogy teljes alázatossággal szükség van rá ahhoz, hogy önmagamat megalázzam, hogy önmagamat hátrébb soroljam, hogy szelíd legyek, hogy türelmes legyek, és azt mondja, viseljétek el egymást szeretettel. Ez egy nagy felelősségünk. És hát, ha őszinték vagyunk, lehet, hogy néha azt mondjuk, hogy hát azért ez fárasztó néha. Fárasztó, amikor bizonyos dolgokat el kell hordoznom. De Isten azt mondja, hogy ez a te felelősséged, és hogy igyekezzünk megtartani a lélek egységét a békességnek a kötelékével. Ez is egy nagy felelősség, amért hálát adhatunk. Hálát adhatunk, hogy itt vagyunk, és talán akkor adhatunk leginkább hát, amikor nehéz, mert tudjuk azt is, hogy Isten ezen keresztül formál bennünket. Úgy is mondhatnám, hogy hálát adhatunk azért, hogy tartozunk valahova. Biztos tudják a testvérek, hogy most a mai Magyarországon talán minden harmadik ember mondhatja el csak azt, hogy van valami barátja, hogy valahova igazán tartozik. Mindenkinek vannak kapcsolatai, de olyan, aki azt mondja, hogy hú, én valahova tartozom. Egyre jobban el vagyunk szigetelődve. Talán az ördög a mai világban ezt az elszeparálódást csinálja. Azt magyarázza be nekünk, hogy akkor jó nekünk, ha sehova nem tartozunk felelősséggel, ha senki nem nézhet bele az életünkben, ha teljesen magunk vagyunk. Ez egy hazugság. Emlékszem arra, hogy amikor Sopronba költöztünk, ugye Budapesten éltünk, feleségemmel ott házasodtunk meg, és munka miatt Sopronba mentünk, akkor, hát emlékszem, 1994. szeptember 5-én hétfőn érkeztünk meg a városba, rögtön elkezdtem dolgozni, és 11-én elmentem gyülekezetbe. Egy olyan gyülekezetbe, ahol soha nem jártam, és egyébként nem is a felekezetben sem voltam, ez volt a baptista gyülekezet, mert Budapesten egy más közösségbe jártam. És elmentem, és aznap már a gyülekezet vezetőnél ebédeltünk a feleségemmel, és a két hét múlva, amikor jöttek a bútoraink, akkor már az egész gyülekezet pakolta nekünk a dolgokat. És a munkatársammal beszélgettem, aki egy éve már Sopronba dolgozott, és úgy mondtam neki, hogy mik voltak, hogy nézed, hogy hát ez meg hogy van, ő neki még egy barátja sincs itt Sopronba, és ennek meg már egy egész gyülekezet cipeli a bútoraimat, meg már milyen barátaim vannak. Hogy ez az, amikor átéljük azt, hogy tartozunk valahová. Tartozunk a Krisztus nagy családjához, és aztán benne egy kisebbhez, egy gyülekezethez, házi csoporthoz. Mi az áldás ebből? Én úgy fogalmaztam, hogy az identitásunk. Azt mondja itt rögtön utána az Efezusi levél, hogy egy a test, és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek. Tehát, hogy ennek kapcsán, hogy Isten belehelyezett minket az ő családjába, van egy hovatartozásunk, van egy erős identitásunk. Hálát adhatunk ezért. És ne engedjük, hogy az ördög meglopja, hogy amikor esetleg nehéz, amikor feszültségek vannak, akkor dolgozzunk rajta, hogy megvalósítsuk azt, amit az Efézusi levél kér. A következő ilyen hálaadó téma az isteni értékrend képviselete. Úgy olvassuk, ugyancsak az Efézusi levélben, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Azt mondja tehát Pál apostol, hogy mikor megtérünk, akkor vessük le a régi szokásainkat, és újuljunk meg a mi lelkünkben, és hogyha valaki elolvassa itt a negyedik rész, a 24. vers után jön, akkor Pál apostol 6 témát említ, amiben azt mondja, hogy ebben meg kell változnunk, ezen nekünk is dolgoznunk kell. Ott van, legyünk igazmondók, legyünk megbocsájtók, legyünk támogatók, bátorítók, derűsek, hálaadók. És ott alatta nem is olvasom föl, ott hozza azokat a rossz példákat, amit azt mondja, hogy ezeket vessük le. És mindegyiknél mond az igéből egyfajta mély teológiai indokot, amit most én nem szeretnék elmondani, mert hosszú lenne, de ha valakit érdekel, olvassa el ezt a részt. És azt is mondhatnám tehát, hogy az a felelősségünk, hogy az Istennek az értékrendjét képviseljük ebbe a világban. Nem úgy, hogy megítéljük a világot, hogy kint vannak a csúnya, hitetlen emberek, akik borzalmas, hogy élnek, és hát mi jól meg vagyunk itt, és mennyire örülünk, hogy milyen tiszták, meg okosak vagyunk. Nem így, ez sehol nem mondja a Biblia, hogy ilyesmit tegyünk, sőt azt mondja, hogy legyünk megértőek az emberekkel, fogadjuk őket be, és hajoljunk le hozzájuk, de azt mondja, hogy mi magunk tegyük ezeket. Mindig mondjunk igazat, mindig bocsássunk meg, mindig támogassuk a másikat, mindig legyünk bátorítók, mindig legyünk derűsek, és mindig legyünk hálaadók. És ezzel tudjuk leginkább megmutatni a világnak, hogy van Istennek egy értékrende, amit érdemes követni. A saját példámból én az első 20 évemben mondjuk úgy, hogy hát egy ilyen szélsőséges nacionalista irányba voltam, és nagyon szerettem mondjuk egy kocsmába, egy bor mellett búslakodni mindenen, amin csak lehetett. Hát ez a magyar embernek ez azért megy egyébként, ez úgy benne van a kultúránkban. És tudják, testvérek, amikor megtértem, akkor Isten ezt elvette. És megértettem, hogy ennek semmi értelme nincsen, hanem annak van értelme, hogy hálaadással nézzek Istenre, és mindazért hálát adjak, amit kaptam. Azt mondja tehát a Biblia, hogy ez egy felelősségünk, az isteni értékrend képviselete, de ebből sok-sok áldás lesz. Én úgy fogalmaztam, hogy olyan ember lehetsz, amivé az Isten teremtett. Ahogy a gyerekkorunkban már sok-sok nehézségen keresztül megyünk, bántásokon, aztán később az életbe bele tudunk nehezedni, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, Én nem ilyenné teremtettelek téged. Én egy olyan emberré teremtettelek, amit itt olvasunk ennek a rész végén, hogy aki meg van telve lélekkel, aki zsoltárokat, dicséreteket mond, aki hálát ad az Istennek mindenkor mindenért. Egy igazi, derűs, Isten által teremtett emberré válhatunk, ha képviseljük az ő értékeit. Aztán következő, amiről beszél az Efezusi levél, az a tiszteleten alapuló emberi kapcsolatok. Hát ahol elkezdődik ez a rész az Efezusi levélben, az ez a mondat, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, vagy úgy is mondhatnám, hogy engedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Ezután aztán beszél a házasságról, beszél a szülő-gyerek kapcsolatról, beszél a munkahelyi kapcsolatokról, és az egész Biblia meg egyébként nagyon sok emberi kapcsolatról beszél, és azt mondja, hogy Istennek az a kérése, és azt a felelősséget helyezte ránk, hogy tiszteleten alapuló emberi kapcsolatokban legyünk benne. Ilyen értelemben, hogyha valakit megbecsülünk, ha valakinek megadjuk a tiszteletet, még akkor is, ha más a véleménye dolgokról, akármilyen dolgokról, amiben nekünk esetleg valami fontos véleményünk van, ha ő megérti azt, hogy őt, mint ember tiszteljük, akkor társakat kapunk. Saját példám, egyszer 2009-ben volt egy nagyon mély időszak az életemben, amikor hát sok minden összeomlott az életemben, ami addig jól működött, és azt vettem észre, képzeljék el a testvérek, utólag megszámoltam, hogy 15 nálam idősebb, hitben előttem járó férfi állt mellém. Volt olyan, aki például Budapestről este 10-kor beült a kocsiba, lejött hozzám, hogy bátorítson engem, aztán hajnalba visszament és ment dolgozni. Ilyen dolgokat éltem át, és akkor megkérdeztem, hogy kicsoda, ki vagyok én, hogy ilyesmi van. És megértettem azt, hogy Krisztus szolgál rajtuk keresztül felé. Hogyha vannak tiszteleten alapuló emberi kapcsolataink, akkor igazi barátokat, társakat kapunk. Mi lesz ebből az áldás, a megbecsülés, hogy megtapasztalhatjuk az Istentől, az embereken keresztül a megbecsülést, hogyha mi is megbecsüljük a többieket. Azt mondja, mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Isten bátorít bennünket erre, hogy ezt a felelősséget is hordozzuk, mert jó ez nekünk. Már csak kettő van. A vége felé, az Efezusi levél vége felé beszél Pál apostol az Isten fegyverzetéről. Én úgy mondanám, hogy a Biblián végigmegy az a vonal, hogy nekünk felelősségünk van önmagunkért. Sokszor valahogy elhisszük azt, hogy igazából másoknak a felelőssége értünk. Mondjuk például egy gyülekezetben, hogy a lelkipásztornak a felelőssége, hogy én hogy vagyok. Vagy mondjuk manapság egy szülő, a feleségem pedagógus sokszor tapasztalja ezt, hogy szülők úgy gondolják, hogy hát a tanárok meg a óvónéniknek a felelőssége, hogy az ő gyerekük az hogy viselkedik. És sok mindent mondhatnánk, és Isten nem mond ilyet. Persze mondja, hogy van felelőssége a vezetőknek, de hogy az én életemért én vagyok felelős. És nekem van felelősségem, hogy a vezetőknek mondja egyszer, hogy viseljetek gondot önmagatokra. Vagy itt pedig azt mondja, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét. És tudjuk, itt is most ebben nem megyek milyen bele, a hatodik részbe bele van írva, hogy mik azok a fegyverzetek, amire azt mondja Isten, hogyha ezeket hordod, akkor védve leszel az ördögnek a mesterkedéseivel kapcsolatban. Hálát adhatunk ezért a felelősségért, amit az Isten adott nekünk, mert nem vagyunk kiszolgáltatva. Mondhatjuk úgy, hogy Isten adott nekünk eszközöket, hogy hogyan tudjuk megvédeni önmagunkat. Egy példát szeretnék mondani a testvéreknek az életemből, ami az utolsó ilyen fegyverrel kapcsolatos, ami a lélek kardja, ami az Istennek a beszéde. Ez egy nagyon különleges fegyver. Hogyha emlékeznek a testvérek, amikor Jézus ott volt a pusztában, és az ördög megkísértette, akkor ő mivel védekezett? Hogy? Igével, igen. Tehát még Jézus is, gondolják bele, aki önmaga tulajdonképpen bármit mondott, az már maga Istennek az igéje volt, de Jézus ott az ördöggel, amikor emberként harcolt, mindig egy igét mondott. És annyiszor megtapasztaltam az életem során, hogyha tényleg hittel nyúlunk Isten igéhez, akkor megváltoztatja az életünket. Hát, aki házas, és már ugye hosszú ideje házas, biztos tud róla beszélni, hogy időnként vannak azért hullámvölgyek a házasságban. Ezt mindenki átéli. És egyszer, amikor pont építkeztünk, még dolgoztam 8 órába, jártam a teológiára, meg a gyülekezetbe is szolgáltam, hát ez egy tökéletes hely arra, amikor ugye a feleségem meg otthon neveli a gyerekeket, hogy kicsit elhanyagolódva érezze magát, és egy nagyon rossz időszakba kerültünk bele. És akkor Istenhez kiáltottam, hogy segítsen, mert nem, valami nem működik. És az Efezus 5:25-27 ige volt az, ami nagyon megváltoztatta az életemet. Ott van arról szó, tudják, a testvérek, a férfiaknak rögtön eszükbe jut, hogy az asszonyoknak mit kell csinálni a házasságban, ugye engedelmeskedni kell. De rögtön utána van a férfiaknak is valami, hogy szeressék a feleségüket. De nem csak így, hogy hát szeressétek, hanem van azért ott egy indoklás is, nem tudom mennyire emlékeznek a testvérek, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, ugye? Hát azért ez nem olyan egyszerű, mondjuk így. Azt mondja, hogy az önmagát adta, az életét áldozta Krisztus az egyházért. És azt mondja a férfiaknak, Isten, hogy figyelj, így kell szeretned a feleségedet. Egyszer hallottam egy ilyen fikciót, hogy hogyan is kellett volna, hogy történjen a bűneset. Hát ugye ez nem így történt, de hogy kellett volna. Ugye ismerjük a történetet, hogy a kígyó ugye Évát behúzza a csőbe, szakít a gyümölcsről, stb. És ugye, hát ad Ádámnak is. Na hát Ádám ott ugye mit csinált? Hát nem állt a helyzet magaslatán, mert ő is megkóstolta az almát, vagy hát nem tudjuk, hogy alma egy gyümölcsöt. Hogy is kellett volna ez történjen? Hát ebben a fikcióban az volt, hogy úgy kellett volna történni, és teljesen egyetértek vele, hogy Ádám azt mondja, hogy hú, hát Éva, hát te nem jól cselekedtél, én nem eszek ebből a gyümölcsből, mert az Úr megtiltotta ezt nekünk, és hát jó tennéd, hogyha te sennél ebből többet. És mondjuk így megtörténik, és jön az este, jön ugye Isten, ahogy benne van a történetben, és szólongatja ugye Évát és Ádámot, hát ugye Ádám az ott van, mert ő neki tiszta a lelki, Éva meg ugye elbújik, mert hát ugye a fikcióban ez így történik, és kérdezi Isten, hogy hát hol van Éva? És hát hú, azt mondja, Ádám, ez előbb még itt volt, és akkor hát előhívja ugye Évát, és hát mondja Isten, hogy hát mit csináltál? És azt mondja Isten Évának, hogy hát figyelj, az a helyzet, hogy mivel ezt tetted, ezért ki kell, hogy utasítsalak a paradicsomból. És erre jön Ádám, hogy na mit kellett volna, hogy kellett volna ez történjen. Akkor Ádám oda megy Isten, és azt mondja, hogy Istenem, hát hagyd vállaljam ezt magamra, ezt a dolgot, hogy inkább engem utasítsák ki, csak Éva hadd maradhasson itt. És akkor erre Isten lehet, hogy azt mondta volna, hogy jól van, maradjatok itt mind a ketten. Hát ez egy fikció volt. De talán érzik a testvérek, hogy mit jelent az, amit itt ez az ige mond a férfiaknak. Hogy nem csak úgy picit szeretgetni kell, időnként viszünk egy virágot, meg stb., hanem az egész életünket ő érte éljük. Úgy szeretjük, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat. A mai férfi ember az vesz egy csodálatos feleséget, ugye? Bocsánat a szóért, leamortizálja, és 50 éves korában eldobja, és vesz egy másikat. Ez a kultúránk. Ez van a kultúránkban. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy úgy szeressétek a feleségeteknél, hogy Krisztus szerette az egyházat, aki utána felkészíti az ő feleségét, az egyházat, hogy mire találkozik az Istennel, majd felkészült legyen. Jézusnál fordítva van. Ő vesz egy feleséget, aki éppen rettenetesen néz ki, és az egész életében szépé tesz, és amikor megy majd az Úrhoz, akkor csodálatos lett. Hát mi pont a fordítottját csináljuk, és tudják, testvérek, amikor ezt megértettem, akkor megváltozott az egész gondolkozásom erről. És hát nem egy rózsaszállal lehetett ezt megoldani, ezt a helyzetet, hanem egy hosszú idő volt, mire a feleségem észrevette, hogy hú, tényleg itt valami megváltozott. Na, ezt akartam elmondani azért, hogy amikor az Isten igét mélyen megértjük, akkor nagy változást hoz az életünkbe. És mi lesz az áldás? Hát a biztonság. Azt mondja, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Azt mondja Isten, tehát ha fölvesszük ezt a felelősséget, hogy igenis felelősek vagyunk önmagunkért, és nem csak anyagilag, meg ilyen dolgokban, hanem itt a lelki, szellemi felelősség, hogy fölvegyük ezeket a védő eszközöket, akkor Isten megőriz bennünket, amikor az ördög támad. És az utolsó felelősség, a hetedik, itt a Efezusi levélben úgy fogalmaztam, hogy kommunikáció Istennel, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen azért legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Hálaadás az Istennel való kapcsolatért. Akik már nagyon régóta élünk ebben, hogy bármikor megszólíthatjuk az Istent, és ő válaszol, és a lelkünkben érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül. Nekem, amikor megtértem, akkor az úgy történt, hogy én viszonylag ellenséges voltam a kereszténységgel kapcsolatban, mindenkivel vitatkoztam, és úgy éltem az életemet, hogy próbáltam mindenkit lebeszélni a hitről. Én a kereszténységnek egy felszínét láttam, ami nem igazán tetszett. volt egy barátom, aki mondta, hogy inkább menjek el az ő papjához, egy katolikus barátom volt, és ővele vitatkozzak, mert nem tud nekem válaszolni. Úgyhogy még elmentem egy katolikus paphoz is vitatkozni arról, hogy meggyőzzem arról, hogy butaság ez a kereszténység. Na, ilyen állapotban voltam, és egyszer egy nagy, mély nehézségbe került az életem, amit nem tudtam megoldani. És nem tudom miért, meg hogyan, de úgy gondoltam, hogy teszek egy próbát, hát ha van Isten. És megkérdezem, hogy nem tudná nekem segíteni. De előtte levő nap még, akivel találkoztam, csak szittam a kereszténységet. És letérdeltem este, emlékszem, ez 1989. április 22-én volt, és megszólítottam azt az Istent, akiről nem voltam biztos benne, hogy egyáltalán van. De akit azelőtt meg jó sokat kritizáltam, és elmondtam neki ezt a nagyon egyszerű imádságot, hogy Isten, itt vagyok, segíts rajtam, hogyha, ha te létezel. Hát ez nem egy ütős imádság, nem? Tehát így Istent megszólítani, hogy hát ha létezel, akkor segíts már rajtam. De testvérek, mégiscsak az, ugyanis amikor egy hitetlen ember egy ilyen imát elmond, hát az egy nagyon nagy lépés. Ha én most lelkipásztorként így imádkoznék, az nem lenne egy jó ima, de akkor ez nagyon jó volt. És képzeljék el a testvérek, hogy Isten meghallgatott, és azért mondom ezt el, mert az Isten való kapcsolat, hogy nem tudom elmondani, hogy ez hogyan, de abban a pillanatban ott egyszerűen belekerült a lelkem mélyére, hogy Isten létezik, és ő szeret engem. És ez az imának a legfőbb része. De sokféle ima van. Közbenjáró ima, meg dicsőítő ima, meg stb. De igazából az imának a lényege az, hogy találkozunk Istennel, és vele vagyunk, és beszélgetünk, és ő átformálja a lényünket. Olyan példát tudnék mondani, hogy nekem, amikor elváltak a szüleim 9 éves koromban, akkor volt egy nagyszülő, házaspár, ugye az édesanyámnak a szülei, és ők egy egészséges családi életet éltek, és nagyon sokat voltam ott náluk. És amikor ott voltam náluk, pusztán csak az, hogy ott voltam velük, az mindig feltöltött engem, és minden fájdalmam, nyomorúságom elmúlt. Igazából ők voltak azok, akik ez a gyerekkori nehézségeken átvittek. És valahogy ehhez tudom hasonlítani, amikor Istenhez megyünk imádságban, ott vagyunk vele, és majdnem, hogy most értsék jól, mindegy, hogy miről beszélgetünk vele, csak vele vagyunk. És ő megvigasztal bennünket, átformál bennünket. Azt mondja itt a végén az Efezusi levél, ez Pál apostolnak az áldása, hogy ennek ha az ima felelősségét hordozzuk, mert azt azért mondja is Isten, hogy azért, hát itt az előbb olvastuk ugye az igében, hogy imádkozzatok, ez egy felszólítás, ez egy felelősség, de azt mondja Isten igéje, hogy ezt tesszük, akkor békességünk lesz, és azt mondja, békesség a testvéreknek, szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Hát 7 felelősséget hoztam, hálaadó témának. Ezt el fogja majd küldeni József a gyülekezetnek, mindenkinek meg lesz. És nézzük, Krisztus magasztalása, szenvedélyes szolgálat, szeretetteljes testvéri közösség, isteni értékrend, tiszteleten alapul emberi kapcsolatok, lelki-szellemi egészség és kommunikáció Istennel. Most picit eszembe jut megint az a, hogy senki sem várt el tőlem semmit, azt mondja az énekes. Hogy tőlünk elvárnak dolgokat. Az Isten adott felelősséget. De ezeket nem azért adta, hogy nyomorogjunk alatta, majd délután fogok erről egy picit többet beszélni, hanem azért adta, hogy mindezek, amik ebből következnek, hogy az életem lényegéért hálát adhatok, az üdvösségemért, az életem gyakorlati értelmért, a lelki egészségemért, a közösséghez tartozásért, az identitásomért, a különleges értékekért, azért, hogy azzá lehetek, amivé Isten teremtett, hogy egy ember lehetek a társakért, a megbecsülésért, a védelemért, a biztonságért, az Istennel való kapcsolatért és a békességért. Ezt mondja Isten a mai napon nekünk, hogy erre hív bennünket. Egy kérdés, egy személyes kérdés mindannyiunk tekintetében, hogy ilyennek látjuk-e az életünket. Vagy inkább roskadozunk a sok felelősség és az élet megpróbáltatásai alatt. Szeretném azt mondani, hogy az Isten ilyennek teremtett minket. Olyannak teremtett, hogy mindezek, amik itt vannak, ezek igazak legyenek nálunk. És hogy ezt megéljük. Ez ne csak egy tudás legyen, hanem amikor fölkelünk, akkor ezzel az örömmel keljünk föl, hogy de jó Uram, hogy újra itt van egy nap, és hogy megint ezekben a dolgokban élhetek. De Isten hagyja, hogy arra járja, merre szeretnél. Ismerjük őt, ő nem erőszakolja ezeket ránk. Ő azt mondja, hogy ő ezt kéri tőlünk, és higgyük el, hogy ez jó nekünk. De megengedi, hogy azt csináljunk, amit akarunk. És még hívőként is megengedi, biztos sok ilyen tapasztalásunk van talán személyesen is, meg másokat is nézve, hogy bizony el lehet kanyarodni az Istentől. De tőled függ, hogy követed-e őt. Befejezésül egy képet hoztam, ami azzal kapcsolatos, ezt a képet szeretem a legjobban használni, hogy hogyan lehet kipróbálni mindezt. Hogy ez tényleg működik-e. Ha valaki úgy van itt, hogy ő még nem adta át az életét, akkor egy nagy próba, hogy na, hogy lehet ezt kipróbálni, de ha valaki meg úgy van itt, hogy hú, szeretném egy kicsit, hogy helyre jönne az életem ezekbe a dolgokba. Hát ugyanúgy, mint az ejtőernyőzést. Hát nem tudom, hogy ki az, aki már, valaki van itt, aki már ejtőernyőzött? Senki. Én se egyébként. De hogy lehet az ejtőernyőzést kipróbálni? Hát például mondjuk veszek egy ilyen hátizsákot, ami hasonlít egy ejtőernyős hátizsákhoz, és mondjuk így kicsit így idébb jövök, és mondjuk egy fél méterről, hogy a hátizsákkal így lelepak. Akkor mondhatom, hogy kipróbáltam az ejtőernyőzést? Hát nem, ugye? Pedig hát végülis próbáltam valahogy imitálni, hogy fönt vagyok a repülőgépem, ott van ugye alattam 3 kilométer, és kiugrok. De hát így nem lehet kipróbálni az ejtőernyőzést. Hogy lehet kipróbálni az ejtőernyőzést? Hát csak ha fölmegyek, és kiugrok tényleg. Egyébként sehogy se. De ha kiugrottam, akkor mi történik? Hát akkor már nem lehet, hogy hú, meggondoltam magam, inkább mégse, hanem akkor ott eldőlt minden. Vagy működni fog az ejtőernyő, vagy nem fog működni az ejtőernyő, akkor már kipróbáltam. Na hát azt szeretném mondani, hogy ha valaki úgy van itt most, hogy még nem adta át az életét, akkor ezt is így lehet kipróbálni. Tehát Istennel nem lehet úgy járni, hogy Isten, hát mondjuk egy hónapot mondjuk megtérek, megnézem, hogy milyen ez a hívő élet, és akkor kipróbálom. Ilyet nem lehet csinálni. Az Isten akkor szül újjá bennünket, akkor ad egy új életet, hogyha odaadtuk neki az életünket, és ezt nagyon egyszerűen tudjuk, elmondjuk neki, hogy Istenem, tiéd az életem. Na most előbb mondtam, hogy ugye Isten hagyja, hogy arra jár, amelyre szeretnél, de az is igaz, hogyha egyszer kimondod neki, hogy tiéd az életem, akkor azt ő komolyan veszi. És akkor viszont tényleg, akkor már kiugrottál. Akkor onnantól kezdve már nem lesz visszaút, akkor nem tudsz visszamenni a másik életedbe, a korábbiba, hanem akkor meg fogod tapasztalni, hogy milyen is hívőnek lenni. És ugyanezt mondom, hogyha nyomorúságok vannak az életedben, hogyha elkanyarodtál valamilyen értelemben, akkor nem lehet azt úgy kipróbálni, hogy mondjuk hazamegyek, és azt mondom, jó, hát egy hetet a feleségemmel, most már kedves leszek, aztán meglátjuk, hogyha ő is, akkor majd megyek tovább ezen az úton. Hát így nem lehet kipróbálni mondjuk ezt, de semmi mást nem lehet kipróbálni, hogy majd kicsit most becsületesen fogok dolgozgatni, aztán majd meglátjuk, hogyha így is meg tudok élni, akkor megyek ezen az úton, ha nem, akkor nem. Hanem úgy lehet kipróbálni, hogy azt mondom, hogy Istenem, bocsáss meg, hogy ezekben a dolgokban elkanyarodtam, és én most odaadom neked a szabad akaratomat, és kérlek, hogy tedd rendbe az életemet, és szeretnélek téged követni. És hogyha ezt tesszük, ez a záró ige, Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogyha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, vagy megszabadít titeket. Hát ezt kívánom mindannyiunknak az életében, hiszen mindannyiunknak vannak dolgok, amikbe szükségünk van a Krisztusnak a szabadítására, vezetésére, változtatására, és azt is kívánom, hogy legyünk hálásak pusztán ezért a 7 dologért, amiben semmi fizikai dolog még nincsen, csak egyszerűen az a hatalmas lelki áldás, amit Krisztus adott nekünk. Hát hajtsuk meg most a fejünket, és legyünk egy picit csöndbe, és utána majd egy imádságban szeretném megköszönni Istennek mindazt, amit adott nekünk, de kérlek benneteket, hogy mindenki egy picit magában, ha van valami csöndben, a te lelkedben válaszolj Krisztusnak. Úr Jézus Krisztus, itt vagyunk most előtted, és hálát adunk neked, legfőképp azért, hogy te annak idején ott hagytad a menny dicsőségét, megaláztad magad, megüresítetted magad, és eljöttél erre a földre. És felvállaltad ezt a mindennél nagyobb és fontosabb felelősséget, hogy bennünket megmentsél. Köszönjük neked ezt. Köszönjük, hogy te ezt végig hordoztad, és bár mindenben megkísértettél, de tisztán megőrizted magad, hogy nekünk életünk lehessen. Köszönjük neked ezt, Úr Jézus. És hálát adunk most azért, hogy hozzád tartozhatunk, azért, hogy te vársz tőlünk dolgokat, hogy te szeretsz bennünket, hogy te adsz nekünk feladatokat. Bocsáss meg, amikor ezek terhesek voltak számunkra. Szeretnénk ezeket örömmel hordozni, mert tudjuk, hogy ez változtat bennünket. Szeretnénk veled járni, és vágyunk arra a lelki szabadságra, amit csak nálad kaphatunk meg. Amen.
Amen.